60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új budaiak magazin műsora.
Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket, a mai adás szerkesztője Somogyi Ágnes vagyok. Műsorkészítés közben mindig próbáljuk kitalálni, hogy mi is érdekelné Önöket a legjobban. Köszönjük a visszajelzéseiket, mert azt bizonyítják, hogy nem hiába dolgozunk, és nagyon örülünk, ha sikerült felkelteni az érdeklődésüket valamelyik témánk iránt. Mai adásunkban is erre törekszünk. Kezdjük is a tartalomismertetéssel. Először egy könyvkötő műhelyben készült beszélgetést, majd egy lengyel-magyar házaspár közös történetét hallhatják. Ezután egy kalapdizájner mesél a munkájáról, majd megismerhetik a bohémia baráti kört, és végül egy kis kulturális csemege, bemutatkozik a Kugler Art Salon galéria. Ez a mai ajánlat, válogassanak kedvük szerint. Egy olyan könyvet, amelyet kézi munkával kötöttek be, beccsel veszünk kézbe, mert érezhető rajta a mester gondossága, szeretete. Az ilyen könyvnek lelke van. A technikai fejlődéssel együtt sok szakma eltűnt már, de remélhetőleg a könyvkötészetet nem fenyegeti ez a veszély.
Mai vendégem Pákai Angéla. Szakmáját tekintve könyvkötőmester. Van egy pincehelyiség. Ez egy könyvkötészet volt. Azért mondom, hogy volt, mert 2 hónapja erre jártam, és egy könyvet szerettem volna beköttetni, de ki volt írva már, hogy bezárt. Kedves Angéla, a cégtáblán az olvasható, hogy Pákai könyvköltészet alapítva 1927-ben. Nem ma történt. Meséljen erről, ki alapította, hogy került ide ez a csodálatos műhely.
1927-ben a nagyapám alapította itt, aki szintén könyvkötőmester volt, és még a bátyánál tanulta ő is a szakmát. 27-ben kapták meg ezt a helységet, lakásként is, és műhelyként is funkcionált egyben nagyon sokáig. 35-ben talán költöztek fel ugyanebben a házban a 3. emeletre. És azóta folyamatosan működött, hol kisebb, hol nagyobb létszámmal. 3 gyereke is könyvkötő lett, aztán én is nagyon sokat voltam itt gyerekként is, és talán innen indult a könyvkötéshez való ragaszkodásom és szeretetem. Először elmentem gimnáziumba, aztán utána kezdtem a szakmát tanulni. Édesapám, nagynéném, nagybátyám mind itt dolgoztak, és a nyugdíjukig itt éltek.
Egy családi tradíció volt.
Így van.
A nagypapa, ugye, aki kezdte, ő gyakorlatilag hogy kötődött a könyvkötészethez, mert ahogy korábban mondta, egy iparos családból, Veszprémből származott.
A bátyja volt szintén könyvkötőmester, akinek volt üzlete, ha jól emlékszem, először a Budafoki úton, aztán a Fehérvári úton, és ő nála tanulta ki a szakmát a nagypapa is. Hát 27-ben nyitotta az önálló műhelyét itt ezen a helyen.
Ez a vasajtó, ez a bejárat, ez eredeti még?
Eredeti a vasajtó, igen, ezt többször mondták, hogy le kellene festeni, de valahogy mindig az volt, hogy valahogy az úgy jó, ahogy van.
Igen, az ember olyan, hogy belép a múltba, tehát az ajtó igen. Még a mai napig is ezt hirdeti. Milyen körrel dolgoztak, kik voltak a megrendelőik?
Nagyon sok céggel dolgoztunk, akik mondjuk a biztos jövedelmet adták tulajdonképpen az itt dolgozók számára, tehát akár nagyapám, akár utána is. Egyetem, Hungár Hotels, a régi szállodáknak nagyon sokat dolgoztunk, rendezvénykönyveket, az egyetemnek törzskönyveket, és a könyvtáraiknak is ugye a könyveiket kötöttük, csak hát ez az internet világával egy kicsit beszűkült és megszűnt. És hát elég sok magánember is hozott ide különböző könyveket, folyóiratokat, régi bibliákat, ami talán abból van egy érdekesség, hogy elég sokáig készült egy biblia nálam. mert nagy A4-es alakú biblia volt, és hát bizony jó 9 centi vastagságot is elérte, és ezt mind hát először szét kellett bontani, szétszedni, letisztítani, néhány napját kimosni, mitől édesapám nagyon megijedt, amikor a kádba elkezdtem mosogatni a lapjait, de szerencsére semmi nem történt, mert hát azért én is nagyon vigyáztam, és hát tanultam is ezt a szakmát is, a restaurátor szakmát. Úgyhogy még mi voltunk az első diákjai, a Széchenyi Könyvtár és a kisképzőnek volt egy ilyen induló szaka, egy restaurátor szak, könyvespapa restaurátor szak, aminek mi voltunk a kb. 20 diák az első diákjai, bocsánat a szó ismétlésért.
Megragadnék egy szónál, amit mondott, hogy vagy édesapja látta, hogy mosogatja a kádban a napokat. Ez hogy egy papírlapnál, hogy történik az, hogy mossák?
Hát nagyon óvatosan és megfelelő olyan adalékokat kell belerakni, ami azért természetesen nem szétmarja a könyv papírlapjait. Ezt úgy szoktuk csinálni általában, hogy két anyag közé, olyan, mint a szúnyogháló, a közé tesszük, és úgy mossuk, hogyha nagyon piszkos, vagy néha még fehéríteni is lehet. Hát ennek sok-sok eljárása van, de mondjuk én amennyire a szakma engedte, inkább a száraz tisztítást végeztem, és ha bármi mást kellett, akkor szóltam olyan kollégának, akik olyanokkal rendelkeztek, ami jobban hozzá segített a vegyszeres tisztításhoz.
Mert a hétköznapi embernek a mosáshoz az jut eszébe, hogy meghullámosodik, a papír összeugrik, tehát ezt a szúnyoghálóval két oldalról így akadályozták meg.
Igen, hogy egyrészt nehogy elszakadjon, mert hát azért természetesen, amikor vízbe mártunk, egy papírlapot nagyon meglágyul, mert a rostok szétesnek egy kicsit, de utána ezeket préselni, hát mint a merített papírokat is, ugye utána két anyag között lepréseljük, ami kiszívja belőle a nedvességet, utána szárítjuk, esetleg vasaljuk, hogyha szükség van rá, vagy papíröntéssel kiegészítjük esetleg, vagy más eljárással a hiányzó részeket. Hát sok-sok szép dolog van azért ebben.
Most a vasalás az nem tágítja, nem a hő az nem teszi tönkre a papírt, amikor vasalják?
Hát bizonyos része tönkre tenni, hogyha nem csinálnánk olyan óvatosan és különböző anyagok között, tehát általában azt is két papír közé tesszük, és úgy vasaljuk, tehát hogy ne roncsoljunk semmit se rajta, de néha szükséges.
Nem egy könnyű dolog ez, mert hát, a naív embernek ugye hallani, hogy mossák, vasalják. Ugye,
hát azért ez nem minden könyvvel történik persze, hanem csak az olyanokkal, amikre hát nagyon-nagyon vigyázunk, és nagy szükség van, hogy esetleg
most említette ezt a Bibliát, ami egy különleges és nagy munka volt, és hosszú ideig tartott, ezt lapokra teljesen szét kellett szedni?
Így van, lapokra, ívekre, tehát ugye először ívekre, mert általában ezek föl vannak fűzve, ugye ívenként, de hát van, amikor ugye elszakadnak, akkor azokat javítani kell, hogy újból ívvé alakítsuk, és újból föl tudjuk fűzni. Ez egy, általában egy fűzőállványon történik, amire fölfeszítünk zsinegeket és a köré. Tehát az adja például a bordáját a könyvnek. Hát sok-sok érdekes dolog van tényleg.
Azért kérdezem, mert egy különleges világ ez, ugye. Én jártam be annak idején gyermekkoromban, mert itt könyvhelyen mellett volt egy nagy grund, és ott fociztunk állandóan, és ezek a nagy gépek, a présgépek, azok vonzottak, és édesapámmal egyszer egy Arany János kötetet hoztunk be, és édesapja csinálta meg még nekünk, és láttam itt a rejtelmeket, hogy és miképp dolgoznak. Na most, amikor egy lapjaira szétszedett, mondjuk ez a Biblia újból elkészül, és a régi kötés, a hátlap, a teljesen már tönkrement, ezt hogy tudják pótolni, mert amikor kiviszi az ember innen, akkor olyan, mintha régi lenne, de mégis újnak. Nem újnak látszik, hanem új, ugye? Új.
Amennyit lehet, mindig megmentünk természetesen, főleg az ilyen a könyveknél a régi kötésből, akár bőr, akár vászon. A bőrt is le lehet kezelni, puhítani, és vagy kap egy új bőrkötést, és arra applikáljuk föl a régi bőrt, amennyit tudunk belőle, fölhasználunk, vagy legalábbis vagy a régi bőr alá dolgozunk valamilyen szinten bőrt, vagy bármi más anyagot, amivel ki tudjuk egészíteni, hogy az úgy nézen ki, mintha tényleg eredeti lenne, vagy legalábbis megpróbálunk mindent megmenteni belőle.
A lapok, amelyek újonnan bekerülnek, nem szöveggel, hanem a fedőlap alá mondjuk elszakadt, ezt hogy tudják pótolni?
Hát ugye általában ezek az előzéklapok, főleg, hát mondjuk egy Bibliánál nagyon sokszor írottak ezek a lapok, tehát azokat természetesen megmentjük és visszakerül újból, vagy megfelelő merített papírt használunk ilyenkor, amit amennyire lehet, hogy azt is meg kell festeni, sokszor teával, vagy valami olyan anyaggal, ami egy kicsit közelebb hozza a régi színhez, a régi papírszínhez.
Ez egy öregbítési folyamat?
Mondjuk azt, hogy igen, hogy öregbítési folyamat, mert tehát egy hófehéret nem rakhatok be egy megsárgult, vagy megszürkült papírhoz.
Ma már nem működik ez a könyvkötészet. Ki határozta, és mi volt a konkrétok, hogy bezártak?
Igen. Az elhatározás végül is az enyém lett, mert édesapám, hál' Istennek, 98 éves lesz épp most vasárnap, és még él, viszont nagyon sokat kell már vele foglalkoznom. Közben unokám lett, és bizony a nehézségek azért ezt hozták, hogy úgy döntöttem, hogy bezárom, mert hiába a könyv szeretete, azért bizony felettem is eljárt az idő, és már nem szeretnék annyit küzdeni, mint régen.
És nem volt utód, aki esetleg akarta?
Három gyerekem van, de mindenki mást másfelé csinál. Én valahogy úgy gondolom, hogy nem baj, mert ezt csak szívvel, lélekkel lehet csinálni.
Kedves hallgatóink, egy emlék eltűnt az ember életéből. Pákai Angélával Meskó Bánk beszélgetett.
Sokszor halljuk fiatal pároktól, hogy az interneten ismerkedtek meg. Így az sem akadály, hogy esetleg más földrészen élnek. A világhálón barátságok, szerelmek szövődnek, és esetleg házasságok köttetnek. De hogy történt ez 50 évvel ezelőtt?
Mai beszélgető társaim Alina és Fullár Gyula. Gyula, megmondanád, hogy találtál Alinára? Nagyon különleges ez a név. Gondolom, sokáig kerested, amíg ráakadtál.
Igen, hát innen 700 kilométerre. Tehát én Lengyelországba mentem egyetemre, és az egyetemen ismerkedtem meg egy lányjal a 270 közül, mivel én egy leánykolégiumban laktam, ahol heten voltunk csak fiúk, az összes többi lány, és akkor ebből a nagy választékból, azt lehet mondani, sikerült kiválasztani Alinát.
Hogy kerültél Lengyelországba?
Sopronban kezdtem az egyetemet ilyen családi vonáson, a faipari egyetemet, és édesapám asztalos volt, és aztán az egyetemen adódott az alkalom, hogy külföldön lehet folytatni a tanulmányokat. Hát én Lengyelországot választottam. Diákszállóban volt egy stúdió, ami három diákszállóra adott műsort, és abban a stúdióban dolgoztam, mint hangtechnikus. Speakereknek a szerepét az lányok töltötték be. Az egyik lány az éppen Alina volt, akivel közös műsorunk is volt, a Szívküldi, és én az üveg egyik oldalán voltam, ahol a gépezet volt, ő a másik oldalán, és akkor ugye mindig szembe voltunk egymással, néztük egymást, és aztán annyira összenéztünk, hogy végül össze sikerült valahogy a életünket is kötni.
Alina, te hogy emlékszel erre?
Hát én nagyon jól emlékszem természetesen az első látásra, Úgy adódott, hogy egy szobában laktam a kollégiumban a stúdió vezetővel, ő beszélt rá, hogy legyek bemondó, és akkor láttam ezt a helyes, nagy, dúshajú fiút, aki mindig szépen hajolgott, amikor tudtam beszélni, mert ugye nem lehetett áthallani a másik szobába. És ez tartott jó sokáig, mire úgy közvetlenül találkoztunk, inkább ebédlőbe vagy valahol. Hát egyszer csak túl gyorsan találkoztunk.
Akkor ez egy rádiós szerelem volt.
Mondhatjuk én így, de ahhoz, hogy én férhez megyek hozzá, az nem volt olyan könnyű, mert ebbe az időben háromszor váltunk el, mert én azt mondtam, hogy én nem megyek határon kívülre, főleg Magyarország nekem egy kicsit ismeretlen ország volt, Gyuszinak nem is volt bajusza, úgyhogy nem is volt tipikus magyar, amit filmekből láttam. Meg hát nagyon kötöttem a családomhoz.
Ehhez mit szóltál, Gyula? Nem volt bajuszod, ami magyarossá tett volna.
Igen. Hát nem, nekem az nem tetszett, és végül is csodálkoztam, hogy hát azt kérik rajtam számom, hogy Lengyelországban, hogy miért nincs sötét bőröm, mint a magyaroknak, vagy pedig bajuszak áll, ilyesmi. De hát ezek ilyen sztereotípiák, tehát a világon mindenhol, Lengyelországban is. Hát minden esetre annyira megszerettem Alinát, hogy gondolkodtam én a házasságról. Természetesen ez mindig nehézséget okoz, amikor valakit egy másik országba kell hozni. És Alina, ahogy elmondta, ezt most később tudtam meg, hogy mennyire hezitált azon, hogy jön, és hogy nem volt kedve hozzá. De hát végül is minden nehézséget le lehet küzdeni, és ezt is leküzdöttük.
Hol kezdődött a közös életetek?
Közös életünk tulajdonképpen már az egyetem ideje alatt kezdődött. Azért, mert az utolsó évben összeházasodtunk, és úgyhogy a polgári esküvő az Magyarországon volt itt Budapesten, és hát Lengyelországban, mivel hogy nagyon katolikus, vallásos nép, az természetes volt, hogy egyházi esküvünk legyen, és ez már 50 éve történt.
Gratulálok! Fél száz év!
Igen, így.
Meddig éltetek Lengyelországban?
Még 3 évig. Nekem sikerült elintézni, hogy az egyetem után kötelességem lett volna hazajönni, de hogy kint maradhassak, úgyhogy ott kezdtem el dolgozni Lengyelországban, egy bútorgyárban. Bútorgyár melletti faluban pedig építették akkor Lengyelországnak az egyik legnagyobb szénerőművét, ahol Alina kapott állást. Tehát mind a ketten egy helyen dolgozhattunk, mindesetre egy helyen lakhattunk, és aztán két szomszédos helyiségben voltak a munkahelyeink.
Annál is inkább, mert megkaptuk a szolgálati lakást, ami nagyon fontos volt egyetem után rögtön.
Igen, az nagyon jó.
És akkor született az első fiunk, és...
De sajnos Gyuszinak el kellett jönni, mert letett a 3 év. És én ott maradtam gyerekkel, egy fél évig külön volt, ez volt a nagyon nehéz időszak. Kérvényeztem, na végre kaptam engedélyt, hogy eljöhessek férjem után.
Hogy kezdődött Magyarországon az életetek?
Saját lakásunk akkor még nem volt, de szüleimnél laktunk. Itten a nyelv jelentett tulajdonképpen nagy nehézséget, tehát megtanulni magyarul, de mondjuk 5 perc alatt nem lehet. A másik, hogy kellett keresni egy munkahelyet és a feleségemnek olyant, ami a szakmájába vág.
Én ugye ez idő alatt, amit a Vágóhídon dolgoztam, terhes lettem, született a második fiú. A gyes alatt Elvégeztem az idegenvezetői tanfolyamat. Pont utazási iroda felajánlott, hogy tolmácsot keresnek lengyel nyelvvel. Nagyon sok vendégmunkás jön az építőiparba, és akkor egy hónap után, mivel hogy jobban is fizettek ilyen munkáért, ott maradtam.
Mivel benneteket az ezüstkar révén ismertelek meg, múltkor a Újbuda TV-ben hallottam, hogy lengyel kapcsolat van bizonyos kórusok között. És akkor úgy elcsodálkoztam, hogy kerültetek kapcsolatba a lengyel kórussal. Volt valami közöttök ehhez?
Mi lengyel kórusban énekelünk. Magyarországon több lengyel kórus van, de a legelső, melyik alapítás.
Álljunk meg egy szóra. Azelőtt énekeltetek, hogy az Újbudai Ezüstkar létrejött volna?
Igen.
Most már jobban értem, igen.
Tehát több lengyel kórus van, de a legelső az a lengyel templom mellett van a lengyel ház is, tehát ott alakult a lengyel kórus, igen, Kőbányán, és mivel feleségem mindig is szeretett énekelni, és nagyon szép hangja is van, így ő rögtön jelentkezett, engem is oda csábított, habár én egy kicsit ellenálltam.
De aztán mentél?
De aztán elmentem végül is, és akkor mind a ketten a lengyel kórusban énekeltünk. A magyar ezüstkarral, ez egy érdekes történet, olvastunk róluk a Újbuda újságban. Hát kíváncsiságban. Én itt születtem, és aztán születésem óta a 11. kerület lakosa.
Hát tulajdonképpen az én ötletem volt, mert mikor megtudtuk, hogy létezik ez a kórus, akkor felléptek a valamilyen karácsonyi ünnepi megnyitóján, és nagyon sok népdalt énekeltek. És mondom, hát annyi időt itt töltöm már, és nem ismerem így a magyar énekeket, jó lenne bekapcsolódni. És akkor nagyon óvatosan megkérdeztünk a Gyöngyit, hogy csatlakozhatunk mi? Természetesen, gyertek! És akkor így elkezdtünk, és nagyon szeretjük itt énekelni.
És ettől kezdve az ezüstkar lengyel népdalokat is énekel. Igen. Azt nem tudom, hogy a lengyel kórusba énekelnek-e magyar népdalokat, de hallottam, hogy itt nagyon szépen éneklitek.
Előfordul, igen, ott is, de...
Én gratulálok az 50. házassági évfordulótokhoz, és ahhoz, hogy ilyen szépen alakult az életetek, és a lengyel-magyar tényleg jó barát, és ez a házasságban is megnyilvánul.
Még az ősszel láttam az Iparművészeti Múzeum kiállítását, amelyen a műtárgyak kalapok voltak. Készítőjük Fazekas Valéria iparművész. Felkerestem őt belvárosi kis üzletében, ahol a kalapok kavalkádja fogadott, majd leültünk egy teázóban, mert arra kerestem a választ, miért éppen a kalap lett az ő tárgya. Iparművészeti főiskolát végeztél a 80-as években valamikor. Emlékeim szerint az egy kalaptalan világ volt.
Kalaptalan volt, de én öltözködési tárgyak kiegészítő szakán végeztem. A textilen belül, ezt hívják röviden bőr szaknak. Az anyag, a bőr volt a meghatározó. Ez azt jelenti, hogy cipőtervezés, táskatervezés és minden más, ami az öltözködést kiegészíti. Kesztyűt azt terveztem a főiskola elvégzése alatt is, de a kalapa nem találkoztam különösebben. A diplomámra kaptam egy olyan feladatot Szilvicki Margittól, hogy készítsek egy városi nőnek, aki érdekesen akar felöltözni, fejtetőtől a cipőig öltözéket. Elkészítettem az első pár kalapot.
És bőrkalap volt ez?
Bőrkalap volt. Akkor mindenki azt mondta, hogy ezek olyan érdekesek, innovatívak, hogy nekem ezzel foglalkoznom kellene.
Nehéz feladatnak néz ki egy laikus számára.
Szilvicki Margit nagyszerű tanár volt, és olyan nyitott szellemű. Nagyon örültem ennek a feladatnak. A főiskola elvégzése után minden maradt, csak az anyag, nem a bőr.
Átpázoltál a textilhez.
Ez a bőr, az azért nagyon meghatározó. Nem lehet akár mekkora, nem nehéz is egy kicsit, nem lehet átlátszó.
Formázni is nehezebb?
Nem lehet, mint egy gyapjút. Lehet domborítani. Amikor rájöttem, hogy ezeket a korlátokat én át szeretném hágni, akkor más anyagokat is kell találnom.
És ez mikor lehetett?
90-es években? A közepén.
Még akkor sem volt divat a kalap.
Nem, de akkor már a bőrtől egy kicsit eltávolodtam, és akkor már csak a táskák maradtak. Szépen azok is eltűntek az életemből, de én nem mondom azt, hogy soha nem fogok ezzel foglalkozni. A főiskola elvégzése után én gyári tervező is voltam a Rákosmartai bőrdísznőnél. Orosz exportra készítettünk műbőrtáskákat. Annyira jó feladat volt, most így utólag nem nagyon kötött volt az anyagfelhasználási lehetőség. A graboplast műbőrből, ami 30x40 centi, előállítani táskát szovjet exportra, ez bizony nagyon kreatív kihívás volt. Utána összeomlott az egész orosz piac is, és
új korszak kezdődött.
És új korszak, és akkor ez a butik világ kiteljesedése, és akkor én is úgy döntöttem, hogy mégis a ruhák felé fordulok.
Vállalkozásba kezdtél?
Hát mint művész, igen. Egy kényszervállalkozásban, mert máshogy nem lehetett. Többen összeálltunk. Iparművészek, kis stúdió, és akkor abból én kiváltam.
Ez a kis üzlet mikor nyílt meg? A 90-es évek?
Igen, de nehezen veszik észre azért, de nemzetközi úti könyvekben vagyok benne.
És akkor tudják, hogy téged hol keressenek. És akkor elindult
és ez. De a kalap meg mindig maradt, és mindig voltak még más dolgok. Tehát
ahogyan most is ruha. Láttam, hogy igen, azért van egy párfajta ruhatípus.
Nem olyan sok, de azért kiegészíti.
Hogy is indul el ez a folyamat?
Megvan az ötlet, és ahhoz keresek anyagot. De fordítva is működik, amikor meglátok egy olyan anyagot, még nem tudom, mire fogom használni, de nagyon tetszik, azt gyorsan megveszem, és kicsit spájzolom. Általában azért megtalálja az az anyag a helyét. Lesz belőle egy olyan tárgy, amire először nem is gondoltam. Tehát, hogy egy ilyen inspirációs dolog is ez az anya. 80-as években teljesen eltűnt a kalapipar, a gyárak, és nem is volt egy külföldre kapcsolatunk, tehát a szocializmus alatt nem lehetett ilyen formázott kalapok anyagát beszerezni Magyarországon. És amikor megírtak a határok, akkor utána szép lassan is, meg az internet korában most már mindenhonnan külföldön lehet. Mindig szerettem az anyagokat és az innovatív megoldásokat, tehát aztán állandóan limitálnom kell magamat az anyagvásárlásban, tehát hogy ne legyen nagyon mintás, tehát hogy a saját felépített kis struktúrámban maradjanak az anyagok is.
Bizonyára van egy Valéri stílus.
Ilyen tipikus városi nőnek, aki magát eltartja, van egy biztos egzisztenciája, és ő sugározni is akarja magáról.
A korosztály beleszól a tervezésedben?
Nem fiataloknak, nem elég életek arra, hogy kalapot viseljenek. Legalább egy ilyen 30 körül. Tisztában kell lenni annak azzal, aki felvesz egy kalapot, vagy egy fejfedőt, hogy kicsoda-micsoda, mert ez nagyon-nagyon árulkodó.
Tehát akkor még egy kis pszichológia is társul a te művészetedhez. Bemegy az üzletedbe valaki, akkor te úgy végigméred.
Van egy ilyen játékom, hogy szeretem kitalálni, hogy vajon ki lehet. Van egy bizonyos arányszám, amiben eltalálom a foglalkozásokat. Mindig nagyon csodálkoznak, hogy honnan tudom, hogy ő orvos. Hát az embereknek van egy ilyen öltözködés, szociológiai sugárzások, jelük.
Ami azt jelenti, hogy mégis a ruha teszi az ember.
Nem, pedig igen. Lényeg az, hogy árulkodunk magunkról azzal, amiben vagyunk, és amit viselünk. Kapok egy képet arról, aki bejön, hogy miben van, miben érzi jól magát. Mindig gondolom, hogy mutassa meg, hogy mi tetszik, van miből kiindulni, és akkor látjuk, hogy az jól áll, nem áll az arcához, de a haja, a szemszíne, fejformája, az ember magassága, kora, sok minden van.
Bizonyos magasság alatt állítólag nem jó kalapot viselni.
Karimás kalapot, mert ez nagyon lenyom, és minél magasabb valaki,
annál jobban mutatnak rajta.
De a karimás kalapot inkább azt mondanám.
És az, hogy karimás vagy nem karimás egy magas hölgyön, azt meg mi dönti el?
Arcforma, van milyen hosszú a nyaka.
Kinek nincs nyaka,
annak nehezebb. A kisebb karimás jobban áll.
Nagyon hiszel abban, hogy a kalap az a személyiséget kifejezi.
Igen. Igen, ez pontosan így van.
Pedig egy kiegészítő, mégis meghatározó.
Igen, annyira meglepődtem, bejöttek hozzám az üzletbe egy német hölgy, és mondta nekem, hogy hát, hogy ő látta az én kalapomat egy német esküvőn. Hát mondom, azt nem. De ő biztosan tudja, hogy látta. Szerintem ez nagyon jó dolog, hogy annyira erős kisugárzása van valaminek, és annyira egyedi, hogy megismerik. De én abban hiszek is, hogy elég, hogyha a kalapot felveszi valaki, és akkor az viszi az egész öltözéket. Tehát nagyon egyszerű ruha mellé egy jó kiválasztott kalap, szerintem az éppen elég. Tehát egy jó kiegészítő azért az egy fő darabbá tud válni.
Neked nemzetközi sikereid is vannak.
Én elmentem ilyen nemzetközi dizájnvásárokra, és akkor ott nagyon sok mindenkivel találkoztam. Több ékszer galériások, akik mai napig is árulják a kalapjaimat, de biztos, hogy nehéz, és tenni is kell azért, hogy az embert ismerjék. Nagyon-nagyon örültem, hogy amikor beválasztottak egymás után többször, és annak is nagyon örültem, hogy ott egy ilyen nemzetközi dizájner társaságban, az nagyon jó érzés, amikor az ember tudja, hogy elismeri a másik tervezőjét.
Ez így működik, hogy vannak vásárok,
ahova pályázni kell. Válogatják az embereket. Ha nem csinálom egyébként, mert én már kiöregettem azért, különben is van elég munkám meg.
Ez viszont jó hír, van kereslet a kalapjaidra.
Nem mondanám, hogy kereslet van, én készítem, amit el tudok készíteni, és ha megveszik, megvették. Hát nagyon sok az ilyen visszatérő.
Az azért árulkodó jel.
Az a jó, hogy külföldiek.
Ha különlegeset akar, akkor azt nálad megtalálja. Alkotás közben elgondolod, hogy ki lesz ez a kalap?
Én arra nem gondolok, én csak magamnak akarok. Én magamnak akarok megfelelni. Minden művész exhibicionista, én nem is kalapokat csinálok, hanem én játékszereket.
Egy pillanat alatt átváltoznak a kalapjaid egy-két mozdulat. Egy kis rés a kalapon, igen, és már egy másik.
Ezt szeretem. Tehát ez a játék.
Ez vagy te.
Igen, ez. Játszom, de egyikből is a másikat. Tehát, hogy például itt volt ez a kiállítás.
Testhez álló volt neked.
Én azt gondoltam, hogy nem az elején, hogy most aztán annyira belemerültem ebbe a témába, és a végén nem tudtam leállni, és ennyire inspirált. Teljesen egyszerű forma, egy kör, lap, és hányféle variációja. Az... Matematikailag ábrázolom, geometriailag. Ha megkétszelezem, ha meg sokszorozom, vagy...
Ha megtekerem.
Kifordítom.
Varázsolsz.
Én csak gondolkodom. Illetve azt mondom, hogy játszom. Leülök, szépen kitalálom, megvarom, vagy megformázom, és akkor az egy-két napom ő készen van. Nagyon hamar látom a végeret. Szerintem, aki szereti azt, amit csinál, az előbb-utóbb ilyen kutató lesz, és
te is kutattál?
Mindig felbukkantak dolgok, amiért kutatni kellett, vagy csak kíváncsiságból. Az új dolgok is érdekelnének.
Szép jövő is jöhet a kalapkészítésben.
Abban nem vagyok biztos, hogy nagyon általános lesz, mert nagyon egyszerűen is el lehet ezt a dolgot intézni a kötött sapkával. Vagy egy kendő. Ezért kezdtem el ezeket a mobil tárgyakat készíteni. A táskában lehet tenni és kész. Köztem van a sapka és a kalap között, amivel foglalkozom.
Amivel te foglalkozol, az nem a konfekció. Az biztos.
Tulajdonképpen mindig én is gondolkodtam rajta, hogy miért foglalkoztatott engem annyira a 80-as évek végén ez a kalap dolog, és rájöttem, hogy azért ez is a lázadás, a formalista életmód ellen való tiltakozás, amikor nem akarsz beállni a sorba, itt az individuum szabadsága.
Kívánom, hogy továbbra is találd meg benne az örömödet.
A beszélgetőtárs Somogyi Ágnes volt. A Bohémia baráti körről szól a következő interjú, amit egy több száz éves hangszer, a Verkli zenéje vezet be.
Prágában a Károlyi hídon időnként megjelenik egy verklis, aki mosoly csal a turisták arcára, ruházatával és a hangszerével és a muzsikájával is. Egy budai sörözőben szerda délutánonként összeül egy jókedvű társaság, beszélgetnek utazásról, az élet dolgairól, és közben remekül érzik magukat. Hogyan kapcsolódik össze a prágai kintornás ezzel a budai vidám társasággal? Ez kiderül a következő interjúból. Stílszerűen egy sörözőben találkoztam Zahár Ottóval, a Bohémia baráti körnek az alapítója. Szégyellem magam, de a Bohémiáról, a névről se nagyon tudok, illetve a magáról, a baráti társaságról sem. Mit jelent a Bohémia?
Először is nem Bohémia, hanem Bohemia. Tulajdonképpen Bohémia az Csehországnak a középkori latin neve, ahogy volt Hungária, volt Polónia, és különböző államoknak volt középkori latin neve. A Bohémia az onnan ered tulajdonképpen, volt egy ókori latin neve a csehországi területnek, hát akkor kelták laktak, és bolyok a Dunántúlon is, meg Ausztriában is, és Csehország valamelyik részén is.
Ez és egy népcsoport, a bolyok?
Igen, igen. Az Eraviscusok, akik szintén itten Óbudán éltek, és a Aquincumi Múzeumban vannak is olyan sírkövek, ami már római időkben készült. Ezek a Eraviscusok voltak, meg a bolyoknak volt egy fajtája. A bolyok meg a keltáknak az egyik fajtája. Sokféle vizé volt, velszi, akkor Gall, mit a római időkben ottan bolyok éltek, nem foglalták el a rómaiak ugye ezt a vidéket, mert ilyen lakatlan, zord hegyvidék volt, de megszületett a név, hogy ez Bohemum, tehát olyan hely, ahol bolyok laknak. És akkor ez átment a középkori latinba Bohemiának, miközben ott csehek laktak, de innen átment a csehekre a bőm név, például ugye a németek bőmnek hívják a csehet, bőm, de ez Bohemia, és akkor ez így elterjedt, a Csehország az Bohemia.
És Bohémnek van valami köze?
Van. Ez onnan ered, a cigányok, mikor elfoglalták a mai Görögországot a törökök, hát onnan el kellett vándorolniuk, mert előtte ott éltek, ugye a Balkán-félszigetnek körülbelül a közepén, és akkor el kellett jönniük, és akkor Erdélybe is akkor jelentkeztek be, ugye, először ott voltak cigányok Magyarországon, de mentek mindenfelé, bekéreckedtek, és hát kaptak is, nem letelepedést, hanem hogy ottan létezhetnek.
Hát egyedül az osztrákok voltak azok, akik letelepítették a cigányokat, a többiek mind hagyták őket vándorolni.
És addig, hogy mikor a második Miksa lett a uralkodó, akkor aláírattak bele egy olyan törvényt, hogy a cigány törvényen kívül van, az azt jelenti, aki törvényen kívül volt, azt meg lehetett ölni. És akkor elindultak nyugatra, és hát Németországon úgy nagyjából átmentek, és Franciaországban meg nagyon örültek nekik, mert hát színes ruhákban voltak, táncoltak, énekeltek, és akkor ők voltak a bohémek.
Bohémia baráti kör, ez mikor alakult, és kik alapították?
Ó, hát kérem szépen, ennek van egy kis előzmény, amit el kell mondani. 1988 alapítottunk mi, nagyjából azok, akik a Bohémiát alapították, meg néhányan még mások, egy Amicus nevű egyesületet, ami...
Barátság?
Amicus, igen, hát volt egy ilyen vonat, akkor erről...
Ez ment éjszaka, ugye?
Igen, Prágáig ment éjjel. Így van, pontosan. Na hát ezzel sokat jártunk, és ez volt a név, és ez hát a szlovák és a cseh kultúra barátainak a köre volt, mivel akkor még volt Csehszlovákia. mert a 88. szeptemberben volt, hogy megalakultunk. A 89-ben szerveztem én egy ilyen északcseh utat, busszal mentünk, akkor egy vizitúrát a Moldvára, mert az a specialitásunk, a vizitúra. Csehországban is a Dudás Fesztivál volt akkor 89-ben, ez rendszeres, Strakonicében és oda is. De az, hogy cseh, az oda jó volt utazni, egy nagyon egyszerű, kellemes ország volt, olcsó is volt, és jó volt az országban lenni, tehát nem ment volna azért az ember, hogyha nem kellemes, mert amilyen utakat mi szervezünk Csehországba, vagy bárhova, hát olyat senki nem szervez. Például ezen a helyen mindenféle programok vannak, ami úgy előre látható. Ebben vannak előadások, vetítések, fotó, vagy tudom én, valami gyűjtemény, képeslap, vagy térképek.
Milyen kapcsolatuk van a cseh kultúra házával?
A cseh centrummal is együttműködünk, a követséggel is, de a centrummal is, és vannak közös programjaink is.
És ami miatt itt találkoztunk, ez igen, a nagy kérdés, ugye, hogy a sör. Miért jó a cseh sör?
Ehhez én nem értek. És a cseh sör az általában jó. Szóval ugye ilyen primitív dolgok vannak, hogy megcsapódnak egy korsó sört, annak van egy habja, és hogyha annak a habja 20 másodperc alatt úgy leül, hogy nem marad belőle semmi, akkor az a sör, ez nekünk biztos, hogy nem jó. Ugye a sörnek van ilyen mutató szám, hogy mondják, hogy hanyas, hogy 10-es, vagy 11-es, vagy 12-es, de van 13-as is. Ez azt jelenti, hogy 100 liter vízhez hány kiló száraz anyagot, amikor elkezdik a dolgot. Idő kell a jó sörgyártáshoz, azt nem lehet elkapkodni, és gondolom, hogy a csehek megadják a módját, hogy meddig kell pihencetni, meddig kell hűteni, mert ha sietnek vele, akkor az nem lesz tökéletes. Mindenek megvan az ideje.
Miért érdemes Prágába menni?
Sok építmény van, ami nekem nagyon tetszik, mert egy város, ha nagyon új, ezt nem igazán tudja szerint megfogni az embert.
Mit szokott megmutatni Prágába, ha arra járnak? Hát, ez a számozás, ez nagyon furcsa volt.
Hát ez
nekem
a számozás,
ez, nagyon értettem,
de hát ez mindenütt így volt, egész Európában, hogy 1100 körül még talán utcanevek sem voltak, hanem egyszerűen, mit tudom én, eladtak egy darab telket, akkor azt ők tudták valahogy, hogy ki van ott, és az adót kitől kell szedni, de nem, nagy rend, fegyelem nem volt. És akkor kialakultak olyan utcanevek, ilyen népileg csak, vagy Zsidó utca, vagy Német utca, vagy mit tudom én mik. És akkor ezt úgy elfogadták, hogy ez egy utcanév, de még házszámozások azok nagyon sokáig nem. Szóval a dolog lényege az, hogy mikor már volt utcanév, akkor elkezdtek úgy számozást adni, hogy valahogy beírták valamilyen sorrendbe a nagykönyvbe. Nem a utcát számozták mégig, hanem a beírásnak a beírásnak a sorrendjébe, és ezért ezek a régi számok, amik ezek ugráltak, tehát nem egymás után mentek, ha mondták, hogy a 182-ben lakik, az hiába találtam meg a 181-et, az semmit nem jelentett. Tehát ebben nem sok logika volt, de ezt így használták.
És ezért ez a mai napig így van.
A csehek a legutolsó régi számozást megtartották, ezt magyaráztam, hogy van egy szám, ami a régi, és van egy új, ami ugyanolyan, mint nálunk, hogy bal oldalt páros, jobb oldalt páratlan, és sorba megy. De ők mind a kettőt használják, és nem tudtam felfogni, hogy a régit miért használják, mikor ki van írva mind a kettő. És mindenki tudja, ezt mondtam, hogy az egyik haver, az a Diková 9-ben lakik, és 1009 a régi. És még én is tudom, hogy ő 1009-ben lakik, de az csak 9-es. De ő mindig módszeresen fölírja a nevére, hogy igen, József Izé, 9/1009.
És a posta is így tudja őket megtalálni?
Hát, tudja. Hát, a régit nem kéne használni. A régi számot. Hát azt nem kéne, persze.
A csehek nyilván
szívüköznőt.
Mi az a tradíció még, amihez ennyire ragaszkodnak a csehek?
Hát Isten tudja, ők például, hogy mondjam, elevenebb és élénkebb közösségi életet élnek, az teljesen biztos. Tehát egy csehkocsmában ott nem biztos, hogy csak a szűk csoportok vannak, akik bejönnek, azok külön-külön, vagy egyedül ott iszik, vagy eszik magába. hanem ott mindig összeverődnek ilyen baráti társaságok, és úgy mennek, hogy na hát akkor ma este találkozunk. És én voltam egy kisvárosban, Tina Dültabóban, hogy volt egy kocsma, a Naruskó, és mikor nyár volt, akkor oda tódult egy csomó filmes, meg nem tudom mi, mert azon kedvelt hely volt a Tina Dültabóban, kicsi hely, és ott órákig komoly dolgokról, hát annyira nem értette, hogy mennyiben, komoly dolgokról beszéltek és vitatkoztak, és tudtak vitatkozni. Vitatkozósabbak, megbeszélősebbek.
Van-e valami jelmondat?
Hogy Csehországban jó, de nem gondolkodtunk
ezen.
Hát jó lenni, igen, persze. Jó lenni, jó lenni, és jó lenni, és minden. Szóval nekünk tetszik, egy kellemes ország.
A Bohemia baráti társaság egyik alapítójával, Zahár Ottóval, Torda Judit beszélgetett.
Fantasztikus élményben volt részem a héten. Egy rendkívül érdekes színházi előadásnak voltam részese, de a helyszín is nagyon különleges volt. A Kugler Art Salon galériában voltam. Igazából a különlegességét az egésznek a légköre adta meg, aminek gondolom a létrehozója és megteremtője a galéria tulajdonosa és a háziasszonya Kőszegi Edit. Kőszegi Editet ismerheti a közönség onnan, hogy játékfilm és dokumentumfilmkészítő, forgatókönyvíró, de vajon hogy jött ez össze, ez a háromféle?
Tulajdonképpen valójában tényleg én játékfilmforgatókönyveket írtam, és aztán valahogy egyszer megkértek, hogy egy dokumentumfilmben vegyek részt és segítsek. Ez a film, ez egy olasz tévés film volt, és azt kérték, hogy a romákról szeretnének filmet. És akkor én ebbe besegítettem, és akkor lekerültem helyszínekre, és akkor ámulattal vettem észre, hogy én nagyon nagyképűen azt képzelem, hogy én mindent tudok. És hogy hát valami egész elképesztően fals képen van erről az egész világról, és gyakorlatilag akkor nem tudom miért, de tényleg úgy éreztem, hogy nekem ebben dolgom van. Tehát, hogy az, hogy ők úgy mondják el azt, amit gondolnak, és ahogy ők szeretnék elmondani, ahogy szerintem mindenki másnak megadatik, de ezt valahogy mindig úgy szeretnénk látni, és úgy szeretnénk csinálni, hogy ez nekünk tetszen, ezért mi ezt mindig átalakítjuk ezt a képet.
Már eleve egy skatulyába teszünk.
Igen, és tulajdonképpen az anyagok is, meg minden, tehát hogy a filmek készítésénél is egy csomó helyzetben, vagy túl romantizáljuk a történetet, vagy ennek a rossz oldalát mutatjuk meg. Tehát nincs egy valós kép arról, hanem mindig úgy láthatjuk, ahogy mi szeretnénk láthatni, vagy ahogy mi gondoljuk. Mi így gondolkozunk róla, és akkor tulajdonképpen azt éreztem, hogy végül is hát van egy eszköz, egy kamera, és hogyha én azt vállalom be, hogy tulajdonképpen én ezt csak egy eszközként használom, és minden, amit fontosnak tartok, vagy minden olyan dolog, amivel őket valóban megismerhetjük, és azt ismerhetjük meg, amit ők gondolnak, akkor én ezt a kamerát használhatom. És tulajdonképpen innentől kezdve elkezdtem dokumentumfilmeket csinálni. Tulajdonképpen akkor volt egy nagy kiállítás is, amit a Szuhai Péterrel csináltunk, és akkor eléggé belekeveredtem ennek a kellős közepébe, és
ott meghatározó lett az életedben?
Igen, hát annyira, hogy teljesen váltottam, és onnantól kezdve én, hát most már több mint 30-valahány roma témájú dokumentumfilmet készítettem, de közben az is kiderült, hogy a roma kultúráról sincsen semmilyen anyag, amiben megismerhetnék valóban a roma kultúrát. Tehát akkor elkezdtük a Péterrel ezt is csinálni, és akkor tulajdonképpen én megmondom őszintén, hogy amikor a roma képzőművészekről csináltuk a filmet, akkor én ezekbe a képekbe beleszerettem. És akkor innentől kezdve én magam is elkezdtem egyet-kettőt megvásárolni, családnak nagyon tetszett, különben is gyűjtő volt a család, tehát egyszer csak itt ezek a képek elkezdtek élni, nálam egyre több kép lett. Fönn a Nemzeti Galériában volt egy hatalmas kiállítás, amit a Péter csinált, és én abban természetesen segítettem neki, és akkor az összes festőnő ide jött föl hozzám, innen indultunk föl, és hozták a képeket, hogy Edith, valahol tegyünk ki egy cédulát, hogy nálad meg lehet vásárolni ezeket a képeket.
És ebből lett a galéria.
És ebből lett a galéria. Úgyhogy hát nyilvánvalóan a Nemzeti Galériában fönnkiállítása, tehát abszolút vásárolták a képeket, aztán utána már nem. Tehát nagyon sokan hozták ide föl a képeiket. Itt nagyon sok kép nem is az enyém, tehát hogy abszolút az övéké, és azért van.
De azért ezt most mondjuk el a hallgatóknak, hogy ez az ide, ez a ti magánlakásotok.
Igen, igen, tehát ez egy nagyon sok funkciós hely. Tulajdonképpen ez egy olyan hely, ahol én lakom. Ahogy szoktam a gyerekeknek, akkor jönnek egy csoportok, iskolák, akkor mondani, hogy igen, én itt mosok, főzök, takarítok, itt alszom, és mindent itt csinálok. És ezen kívül a hátsó rész az napközben vágószoba, este öltöző, színházi öltöző, és tulajdonképpen van egy galéria, és ebben a térben rengeteg színházi előadás van, ezen kívül rengeteg olyan foglalkozásokat tartunk, akár vidéki tanodáknak, vagy budapesti gimnáziumok is jönnek, ahol a roma kultúráról vetítünk, beszélgetünk, és oktatás folyik gyakorlatilag. Ezen kívül van filmklubunk, a Rehab Critical Messnek itt van az egyik központja, ahol itt találkoznak a kerekesztékesektől kezdve az Ébredések Alapítványig minden. Tehát megpróbálunk nagyon sokféle dologgal foglalkozni, megpróbálunk nagyon nyitottan minél több olyan, hát igen, marginálisabb helyzetben levő csapatokkal dolgozni együtt, hogy hát, hogyha valahogy belekerülnek a vérkeringésbe, egymással tudnak találkozni, és egymásnak tudnak akkor segíteni a problémáikon. Tehát, hogy ez a fő cél, igazság szerint. És amikor úgy azt érzem, hogy mindenhonnan valaki van egy ilyen helyzetben, akkor vagyok a legboldogabb. Szóval az a legjobb
ér. Most ez a gyakorlatban úgy nézett ki, hogy én eljöttem egy színházi előadásra, valaki hozott, és rémhálás vagyok, hogy behozott ebbe a világba, és fogadott több helység, amit nem úgy kell elképzelni, hogy galéria, hogy szépen sorba kirakva a képek, hanem szinte talpalatnyi hely nincsen a falakon, annyira tele van, de ugyanakkor pedig a filmes létekből is mindenféle jelzés van, a régi fényképezőgépektől kezdve a csapókon át minden, és rendkívül sok érdekes régiség van. És ebbe a térbe, aki becsöppen, akkor addig, amíg az előadás kezdődik, addig egy meghitt beszélgetés alakulhat ki egy kis uzsonnával, aki akarja, és az előadás után ugyanez a hangulat marad meg azzal, hogy akkor már a művész is kijön közénk, és egy kötetlen beszélgetés, tehát egy komplex szellemi táplálékot kap az ember, aki itt van. Ez valami egészen megfoghatatlan, és egy kicsit a múlt századi szalonokban vissza.
Valóban ez a célunk, és tényleg azért gondoljuk, hogy egy lakásszínház ezzel tud valamivel többet adni. Tehát, hogy maga az intim helyzet is, ahogy végülis egy előadásban például az Egy Pesti Lány, az olaszági előadás, az azért mégiscsak olyan, mint hogyha az Ági a saját lakásában ülne, és ott emlékezne vissza arra, hogy hát valójában hogy is alakult az ő élete. És attól, hogy mi ebben a térben, ebben a kis térben oda vagyunk vele bezárva tulajdonképpen, ettől az a mi sorsunká is alakul át, és azt gondolom, hogy a lakásszínháznak ez a varázsa.
Igen, hát nem tudom, mert 15-en, 20-an lehet?
24-en.
24-en. És mégis olyan volt, hogy mintha direktben nekünk beszélt volna. Tehát egy kötetlen beszélgetés jellegét adta vissza. Ahol zseniális volt. Hogyan választjátok ki, hogy milyen darabokat játszatok?
Valójában mi nem választunk, tehát mindig azt szoktam mondani, hogy ezt a színházat aztán biztos, hogy nem én csináltam, mert hogy ez a színház, ez magát csinálja. Tehát, hogy valamitől beindult, és pörög, és folyik. pár évvel ezelőtt, hát már jó pár évvel ezelőtt Fátyó Kamillának volt ez az ötlet, egy idehozott egy társulatot, és akkor nálunk próbáltuk, csütörtöknek hívták, mert mindig csütörtökön jöttek, és ők adtak először elő előadásokat. És aztán utána, attól, hogy a galériába is jártak, utána egyszer csak jött másik társulat is, és másik társulat is, és hát igazság szerint azt hiszem, hogy akkor indult ugye nagy üzemben ez az egész, amikor a Hajdú Szabolcséknak a filmét, az Ernellát itt levetítettük, és akkor a Szabolcs azt mondta, hogy én itt nem akarok többet vetíteni, és nem is fogok. Mondom, miért, mi bajod van vele? Azt mondja, én itt játszani akarok. És akkor tulajdonképpen az Ernella egy olyan volt, amitől egyre többen jöttek be, egyre több társulat tudta meg, és ők jelentkeznek. Én nem mondom, hogy nem nézem meg ezeket a darabokat, mielőtt befogadjuk, mert kíváncsi vagyok rá, meg természetes. De hát gyakorlatilag szerintem elég elképesztő darabok jelentkeznek, és valahogy ez így alakult. Időnként kéne már tudni nemet is mondani, még nem nagyon tudom, lehet, hogy be kellene iratkozni valahova, de amíg élvezem, addig ez teljesen
addig jó, ezt
szóval
ne
nem szabad, úgyhogy azt gondolom, hogy ugye a lakásnak már legkevésbé használjuk tulajdonképpen.
Tulajdonképpen egy szájhagyomány útján terjedő idézőjelbe intézmény
vagytok. Igen, azt gondolom, hogy igen.
Nagyon szépen köszönöm. Köszegi Edittel, a Kugler Szalon és Galéria Ázi asszonyával Kéri Oli beszélgetett.
Most pedig ajánlunk a szalon programjából például a G című monodrámát, amely Goethe szerelméről szól, és György Annával láthatják, vagy az Égnek a begóniák című darabot, amiben Starenki Dóra előadásában Csinszka levelezéséből, naplójából hallhatnak részleteket, és végül Grillus Dorka itt játsza Anna Kareninát. Műsorunk ezzel a végéhez is ért. Köszönjük a figyelmüket. Ismétlő adásunk 2 hét múlva ugyanebben az időpontban lesz, de meghallgathatják ugyanezt a programot bármikor a civilradio.net archívumában, illetve az idősbarát.újbuda.hu weboldalon is, és újdonságként pedig már az Anchor podcast oldalán is. Új adással március 7-én jelentkezünk. Munkatársaim voltak Ámen Zsóka, Kéri Juli, Meskó Bánk, Torda Judit, Magyar Ádám technikai szaktanácsadó, a nevükben is elköszön a mai szerkesztő, Somogyi Ágnes. Viszont hallásra 4 hét múlva.